Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltárunk első versét. A 8. Zsoltár első versét énekeljük. Ó, felséges Isten, mi kegyes Istenünk! Elfoglalva, folytassuk éneklésünket a 130. Zsoltárunkkal. 130. Zsoltárunknak minden 4 verszakát énekeljük. Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen.
Az én szívem, őzöm ti igényében.
Ami további segítségünk is jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ugyanint az megvan írva a mai alkalmunkra, a Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele második fejezetében, a második fejezet 14-től 22-ig. Verséig terjedőleg ezt a hosszabbik szakaszt leülve hallgassuk meg.
Mert ő a mi békességünk, aki két nemzetséget egyítette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, a békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szeretetnek és a házanépe Istennek. Mert ráépültek az apostolok és proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben egész épület egybeilleszkedik, és szent templombá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által.
Az Úristen áldja meg az ige hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket, hajtsuk meg szívünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy nem csak elfogadsz bennünket, hanem hívsz is, és alkalmat készítesz számunkra. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint cselekszel. Köszönjük, hogy nem azt kapjuk tőled, amit talán megérdemelnénk, hanem irgalmadból újabb és újabb lehetőségeket készítesz számunkra. Gondoskodsz testünkről és lelkünkről, formálsz és tisztítasz bennünket. Köszönjük, hogy mindannyiunk életére nézve neked terved van, és ezt kegyelmesen, nagy-nagy türelemmel meg is valósítod. Köszönjük a mögöttünk lévő hetet, a megtapasztalt gondoskodásokat. És kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg, ha elmentünk az elmúlt napokban ajándékaid mellett, és nem ébredt hála a szívünkben. Bocsáss meg, ha magunknál tartoztuk azt is, amit tovább lehetett volna adnunk, meg lehetett volna osztanunk. Készíts minket most is, arra kérünk, és segíts túllátni a csupán csak láthatókon és hallhatókon. Adj nekünk, kérünk, Urunk, választ a mindennapok, de az élet és a halál végső nagy kérdéseire is. Te magad taníts most minket, erre kérünk, Urunk, és szenteld meg a rád figyelésünket. Egyikünk se legyen, aki csak hallgatja az igét, hanem hadd legyünk mindannyian megtartó is annak, hogy megtartasson minket is a te igéd. Ezért kérünk, Urunk, hogy árasz ki ránk a szent lelkedet. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Helyünket elfoglalva most kérem a gyermekeket, jöjjenek ki. Gyertek erre. Mindenki itt van? Nagyon jó. Hát akkor még várunk két kitűnő pajtást. Áldás békesség! A gyülekezetünk egy csoportja most küldöttségben van, mégpedig Erdélyországba mentek, hogy átadják a gyülekezet ajándékát. Éppen ez vezetett engem arra gondolatra, hogy ugye itt mindig ezen az alkalmon, a gyerekek óráján, vagy az állatokról, vagy a növényekről szól egy példabeszéd. Hát most nem példabeszéd fog következni, hanem egy vicc. A vicc pedig úgy szól, hogy az állatok küldöttséget indítanak a Jóistenhez, és meg is érkeznek, ott fogadja őket a titkára, a Jóistennek, Péter, Szent Péter, és kérdezi, mi járatba vagytok? Hát mi ajáratba lennénk, hogy szeretnénk mi is vasárnapot tartani, mint az emberek. Hát ez elég érdekes, de mit kezdenétek ti evel a vasárnappal? Hova szeretnél menni? Aha, hát persze. Anya csak egy van. Jó. Hát erre a fogós kérdésre válaszol is az első állat, a lajhár, és azt mondja, hát én szeretnék még többet lustálkodni. Jelentkezik az oroszlán is, hogy hát én meg szeretnék még többet enni. Jelentkezik a teve is, harmadiknak se azt mondja, én meg szeretnék még többet inni. Péter kicsit meglepődik, meg honnan gondoljátok, hogy ez, hogy erről szól a vasárnap? Hát ezt láttuk az embereknél. És hát ugye az emberek azok, amikor valami rossz dolog van, akkor azt mondják, hogy ez olyan állatias. Vajon mit mondanak az állatok, hogy az valamilyen emberies, ahogyan az emberek a nagy többségben a vasárnapot töltik. Na de hát ti itt vagytok, és ez így helyes, már csak azért is, mert lehet, hogy igaza lehet az állatok követségének, csoportjának, hogy hát bizony az emberek többsége, azok elhanyagolják a vasárnapjukat, és minden másra is használják, de ti nem így vagytok. Pedig a mi úrunk egyértelműen elrendezte ezt a kérdést, és azt mondta nekünk, hogy emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, tanulj, csináld a feladataidat, és aztán tartsd meg az úrnak az ő nyugalom napját. És ezért megáldotta az úr a nyugalom napját, és megszentelte ezt. Mert ez az ő napja, kifejezetten az ő napja, a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja, ő rendeli ezt el, és azért lehetünk itt mindannyian, mert az Úr ezt megadta, ezt a lehetőséget nekünk, hogy itt lehetünk. Többiek inkább aludnak egy kicsit többet esznek még az átlagosnál is, meg isznak is egy kicsit többet az átlagosnál, de ti eljöttetek ide, és ez így van helyén, mert itt van helyetek, mert helyetek van itt. Ő benne és ő általa, mármint a mi Úrunk által van a vasárnap, és különösen is fontos ez most, mert milyen időszak következik? Ki tudja, hogy mi?
Karácsony.
Karácsony, és az azt megelőző advent időszak, ami nagyon is fontos, mert készülünk az ünnepre, és arra az ünnepre kell készülni, ami ténylegesen az ünnep, azt pedig úgy tudjuk megtenni, hogyha eljövünk ide a templomba, és ezt a napot ennek is áldozzuk. És ez így jó, és ti itt vagytok, és ebben a jó lelkületben engedhetünk el most benneteket a gyermekbiblia órára, a vasárnapi iskolára. Úgyhogy menjetek is, mint akik tudjátok, hogy nektek itt van a helyetek. Áldás, békesség, minden jót kívánok! Áldás, béke, hangosabban, áldás, békesség! Nagyon jó! Mi pedig az ige hirdetése készülve énekeljük a 370. dicséretünk második verszakát, 370. dicséret második verszaka. te szentségnek új világa. Istennek azon igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával az ő igéjét hirdetni szeretném közöttetek, olvasom az előbb már elhangzott ige szakaszból, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele második fejezetéből, annak 16., 17. és 18. verséből eképpen. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Kedves testvérek, hogyha szabad ezt mondanom, akkor két külső textus is társul a felolvasotthoz, mégpedig az egyik az, hogy alig több mint egy héttel ezelőtt magam is részt vettem egy nagyon szép kezdeményezésen, egy szabad egyetemen, aminek az volt, egy keresztény szabad egyetemen, amelyet egy református lelkész testvérünk szervez évente már, amelynek az volt ezúttal az összefoglaló címe, hogy Híd Nemzet. Magam is ott részt vettem, és ez megindította a gondolkodást. A másik aktualitás pedig éppen tegnapi, vagyis hogy tegnap volt 50 éve, mint ahogy hallottuk, a híradások ebben tele voltak, az Erzsébet híd újjáépítésének jubileuma, 50 éves jubileuma. Híd. És a hídról és a nemzetről először is egy történet jutott eszembe, amely azt hiszem, hogy ebben a templomban, de nem ilyen alkalmon hangzott el, én is csak úgy hallottam, hiszen ez a nőszövetség alkalmán történt, de nagyon szép ez a történet, amelyik arról szól, hogy egy legendás tanító úgy higgasztotta le az eléggé zabolázatlan fiatal leányosztályt valamikor a 40-es években, hogy azt ígérte, mesél nekik egy történetet. És az első történet a következő volt. A nemzet, ugye hídról és nemzetről beszéltünk, a nemzet legnagyobbja, Széchenyi István, hát beleszeretett Crescenzbe, vagy franciásan Crescenzba, és hát ugye szerettek volna találkozni, ami akkor tea délutánokon történhetett meg, egyikőjük Pesten, másikójuk Budán, Ladikkal történt az átkelés, komoly áldozatokat kellett akkoriban vállalni a romantikus pillanatokért is, és hát ez így is történt, de aztán tél lett, és zajlott a Duna, és akkor nagyon veszélyessé vált ez az átkelés, és akkor ötlött fel Széchenyi fejébe állítólag, hogy építsenek hidat. és ez lenne a Lánchíd. Mire a legendás tanárnő, aki egyébként Ravasz László lánya volt, és Bibó Istvánnak pedig a felesége, azzal bíztatta a lányokat, hogy váljatok olyan nőké, akikért érdemes hídakat építeni. Amikor én magam meghallottam először ezt a témát, a híd témáját, akkor meg az jutott eszembe, hogy még a 80-as években, amikor egy nagyon zárt világban, még a berlini falak és a vasfüggönyök világában lehetőségünk volt arra, hogy külföldi teológiákon ösztöndíjasként tanuljunk, akkor bizony a híd képe, fogalma, metaforája állandóan ott volt, ez volt a leggyakoribb ilyen a nyugati egyházakban. A híd képével nagyon sokfajta gondolatot lehetett szabadjára engedni, miközben idehaza ugye a szocializmus zártságában, hát ez egy nagyon gyümölcsöző gondolat volt, elképzelhetik. Ebben a nehéz helyzetben örömteli volt a hídról, hídképéről, hasonlatáról hallani, mert hát ugye valamennyire a szabadságot, az összekötést, a szétválasztott világban valahogy az egységet üzente. Vagyis azt, hogy Isten nem elválaszt, nem világrendekbe, ellenséges övezetekbe zár el bennünket, hanem összeköt és megnyit egymás felé bennünket. De ugyanakkor annyit használták ezt a képet, hogy már kezdett kicsit gyanúsá is válni, gyakorlatilag minden prédikációban elhangzott ez a kép. Bizonyos értelemben már az vált gyanúsá, hogy ez most már valóban összekötésről vagy összemosásról szól. Már nehéz volt megkülönböztetni, hogy ez megnyitás, vagy új módon való ilyen újabb táborbontásról van szó. És akkor ott Nyugat-Európában már mindenhová hidakat akartak építeni, nyitni, mindent mindennel összekötni, ami talán szintén nem helyén való. És aztán hosszabb idő után találkoztam megint ezzel a képpel, a híd képével, fogalmával, metaforájával, és ez nyilván nem véletlenül van. És bár maga hídképe gyakorlatilag nem jelenik meg a Bibliában, mert nem voltak hidak, gyakorlatilag csak átereszek és gázlók voltak akkoriban, ahogyan az akkori világban egyébként kis sodrású folyókon, patakokon átkeltek, majd a görögök kezdik építeni a komoly, meg a rómaiak főleg a nagy hidakat. Mégis igen biblikus dolog azt gondolom a hídról beszélni, és ebben Isten üzenetét keresni. Mert ahol felmerül a híd képe, ott kedves testvérek, akkor ott bizony felmerül annak a szükségessége is, hogy össze kellene kötni valamiket. Ma is azt hiszem egy olyan társadalomban vagyunk, egy olyan világban élünk, ahol talán nagyon szükséges lenne összekötni, ami már úgy darabjaira esett. Mert mintha, ha nem is végsőképpen, de drámaian összetörne valami. Elszakadtak a húrok, béketlenné vált a világ, a társadalom, a közösségek, elkülönülésről, szétszakítottságról beszélünk magánbeszélgetésekben, de erről szólnak a kutatási eredmények is. Volt, aki azt mondta, olyan ez a világ, mint volt Budapest egy kicsit a felrabbantott hidak idején, ahol nincs átjárás, ahol nincs a lelkeknek találkozása. Ismert talán az indulatok közlekedő edénye jelensége, ahol az egyik oldalon megnövekszik az önszeretet, ott a másik oldalon szükségszerűen a szeretetet is eltagadják, vagy a gyűlöletet képzelik el. Ahol megnövekszik egyik oldalon a megistenítés, ott a másik oldalnak démonizálás jut. Ahol egyik oldalon pozitív tulajdonságokkal ruházzuk fel az egyik felet, ott szükségszerűen negatívumokkal fogjuk a másikat. Hát minél biztosabban hiszünk, ugyanis az egyik fél igazában, értékeiben, függetlenül akár annak tetteitől, amit tesz, annál inkább kell hinnünk a másik ember igaztalanságában is, alkalmatlanságában és méltatlanságában, függetlenül attól, amit tesz. Ez minden konfliktus családi, személyközi, munkahelyi, közösségi vagy éppen társadalmi konfliktus alaptétele és dinamikája. A Szentírás szerint és a mai igény szerint is azonban a megosztottság, a kettéosztottság és a szeretetlenség helyzete, tehát az a bűnnek a helyzete. Az ember szíve, vére, indulata, érzelmeinek késztetése eredménye ez. Azok nem szeretik ugyanis a hidakat, az összeköttetést, akik nem akarják megnyitni a saját világukat, akik nem akarják megosztani magukat másokkal. Nemrégiben hallottam egy történetet egy gyönyörűségesen szép skót szigetről, amelyik a skót, egyébként is gyönyörű skót szigetek közül is egyik legszebb, amelyre az állam egy hidat tervezett építeni. Ez a híd elkészült, egy mérnöki csúcs teljesítmény egyébként, csak egy valakik nem akarták ezt, a szigetlakók. Ők mindent megtettek, még erőszakos cselekményeket is vállaltak annak érdekében, hogy ne jöjjön létre a kapcsolat. A bezárodott, a magukra ajtót csapó szívek, azok mindig nyugtalanok, hogy valami végérvényeset elveszítenek, békétlenek, mert harcban gondolkodnak, és reménytelenek is, mert valamit esetleg nem nyernek meg. Az Efézusi levélben, az első fejezetben ezt olvashatjuk. Világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudjátok, milyen reménységre hívott el titeket az Isten. Ez a károli fordítása, ugye szívetek szemeit világosítsa meg az Úr. Milyen gazdag az ő örökségének dicsősége, és milyen mérhetetlen nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, hiszen az ő lábai alá vettetett minden, az is, amit mi felemelünk, és az is, amit mi elvetünk. Ő tesz teljessé mindent mindenekben. Erről szól ez a mai perikópa, ez a mai szakasz. A kettészakítottság mindig emberi mű, annak meghaladása azonban már nincsen igazában a mi kezünkben. Ha mi kezünkben lenne, megpróbálkoztunk volna vele. A hidak ugyanis mindig árkok, leküzdhetetlen akadályok felett ívelnek. Összekötnek ott, ahol egyébként nem lenne közlekedés. Az ember személyes vagy társadalmi hidegháborúiban éppen ezért kell a biztos összeköttetést megtalálni, mely valóban és tényleges találkozást készít. Az emberi kapcsolatokban igazán időt álló hidak nincsenek, amelyeket mi építenénk. Ugye ismerjük a középkori hídépítőknek a példázatát, hogy a mester az mindig aláállt a terhelési próbakor az általa épített hídnak, saját sorsával is felelősséget vállalva. Ha mi aláállnánk azoknak a hidaknak, amelyeket felépíteni próbálnánk, vajon milyen eredménnyel járnánk? A Krisztus híd, és erről szeretnék ma beszélni, az a híd, amelyik valóban összeköt, az csak a Krisztus híd lehet. Ennek kettős természete van. Először is igei természete, igei alapja. Ezt az ember nem tudja megtenni, de Isten igen. Jézus mondja maga, hogy ami lehetetlen az embereknek, az az Istennek lehetséges. És ez így is van, ez pedig előttünk áll a hegyi beszédben, a nagy-nagy tanításban, és annak egy különleges helyén, az 5. fejezet végén, hallottátok, hogy megmondatott, szeress fele barátodat, és gyűlöd ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes, így fejeződik be ez a fejezet. És ez a tökéletes szó, ez nem csak azt jelenti, hogy mi magunk váljunk egyfajta Istenné, tökéletessé, hanem hogy teljes szerűvé, részesülni a teljes Isten kegyelméből. Isten teljességét elfogadó, annak örülő, azt hirdető, abban élő emberekké váljunk. Milyen jó hír ez, hogy nem nekünk kell tökéletessé válnunk. Nem csak a felének, nem csak egy részének, hanem mindazt és mindazokat is belefoglalva ebbe az egészbe, akik kényelmetlenek, akik saját helyzetüket veszélyeztetőnek látják a többieket. Isten szeretete azokat köti össze, akik egyébként nem tudják szeretni egymást. Ez a lényege a miénknél mindig nagyobb szeretetnek. És azt mondja Jézus, hogy arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványom vagytok, ha szeretitek egymást, ha összevagytok a szeretetben kapcsolva, ha találkoztok, és magatok is hajlandók vagytok változni ezekben a találkozásokban, nem csupán exportálni a saját gondolataitokat. A másik tulajdonsága ennek a Krisztus hídnak az, hogy kereszt szerkezete van. Aki bármilyen hit megrögződés ideológia nevében elvitatja a szeretet parancsolatának üzenetét, érvényét, az a kereszt valóságát gyengíti meg az életében. Mert Isten úgy épít, készít igaz hidakat az ő népe számára, hogy saját sorsával pecsételi azt meg. Ő bizony a kereszten elvállalta ezt a tanúságot, ő valóban a kereszten, hogy úgymond, aláállt a terhelési próbának. A nagy terhelési próba alkalmával vállalta a felelősséget. Igény szerint a vére által. És ez a kereszt halál valósága. Életünkben, háborúinkban, békétlenségeinkben, gonoszságainkban adott esetben, vágyainkban és bűneinkben a kereszt az. A kereszt az, és csak a kereszt egyedül, amely valóban áthidal, megold és összeköt ténylegesen. Tehát a kegyelem hídja kereszt szerkezetű. Ezt a gyerektanításokon is szokták alkalmazni, amikor az emberi kapcsolatokról szólnak, hogy azok hegyek és völgyek, de adott esetben olyan hegyek, amelyek hirtelen megnyílnak, szakadékok támadnak közöttük, mint a tordai hasadék, amelyen áthatolni már nem lehet, átjárni nem lehet, és akkor egy keresztet fektetnek a szurdok két partjára, vagy ormára, és immáron megvan az út, az az átjárás, a kereszt maga, Krisztus keresztje, amelyen át lehet menni egyik helyről a másikra. Valóban Krisztus keresztje az a híd, mely kapcsolatot teremt, amely összeköt. Tanúságot tudok magam is tenni arról, hogy az én életem is voltak olyan kereszt utak, áthidalások, amelyek olyan szakadékok fölött ment át, amelyeken én egyébként magamtól biztosan nem léphettem volna át. És csak kettő nagyon számomra fontos példát hadd mondjak. Egy szóban ilyen volt, amikor átvezetett engem és néhány barátomat, testvéremet az Úr a kábítószeresek világába, akikkel egyébként biztosan soha nem találkoztam volna, vagy kicsit később a romák, a cigányok világába, akikkel biztos a saját neveltetésem, hogy úgymond szocializációm révén soha máskor máshogyan nem találkozhattam volna. Krisztus keresztje az én életem és mindegyünk életében valóban áthidalást jelent. A meghasonlott emberiségnek a saját érzelmei, emóciói révén kettészakadt társadalomnak Krisztus keresztje az, ami összeköt, ami áthidal és ami találkozás készít. Így van ez a személyes, a családi életedben, azoknak szakadékaiban, de így van ez ennek a saját maradék energiáit is felélő országban, ami hazánkban is. Igény szerint ő a mi békességünk, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. A kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, azaz a megváltás árán. Nemrégiben lehettem egy alkalmon, és lassan ezzel befejezem. Most volt 30 éve, hogy Jerzy Popieluszko, a lengyel katolikus mártír papot elhurcolta a lengyel titkos rendőrség, majd néhány nappal később halálra verte. Az ő egyik nagy mondata volt azokon a híres történelmi években, a 80-as évek elején, amikor százezrek jelentek meg ezeken a szabadtéri miséken. ahol Krisztus keresztjét elmozdítják, ott káosz és bűnterem. Ott szétdobálás, azaz diabolikus erők, sátáni erők vesznek erőt. És ahol Krisztus keresztjére nézünk, ahol életünkben, közösségünkben újraépül ez a kereszt, ott minden kevésségünk, minden erőtlenségünk megoltatik Isten áldott megváltó munkájában. Helyre kell állítani tehát ezt a Krisztus keresztet, ezt a kereszt szerkezetű hidat az életünkben, elsősorban is magunkkal kezdve. Tehát a mi életünknek is ilyen kereszt szerkezetűvé kell változnia. És ebben az indulatvezérelt és indulatos országban tehát legyen az az indulat ti bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban, aki megüresítette magát, tehát lemondott minden hatalom szerzési igényéről, habár övé minden hatalom menjen és földön. És szolgai formát vett fel, szeretet ott épül, ahol Jézus nevére minden térd meghajol, mennyieké és földieké, még a miénk is. És ahol minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Istennek dicsőségére. És kedves testvérek, most az adventi időre készülve különösen is alkalmunk van árkaink felszámolására, hiszen annak a Krisztusnak, annak a megváltó Úrnak az eljövetelét várjuk, arra készülünk, aki valóban képes összekötni bennünket. És ahogy igény ma üzeni, ő benne, Krisztusban illeszkedik egybe az egész épület, a sarokkő maga Krisztus, akiben szent templomán növekedhetünk. Tehát a kegyelem keresztszerkezetű, adja Isten, hogy ezt viessük magunkkal most az adventi igében is, időben is, és aztán szóval és tettel való életszolgálatunkban. Az az után következő időszakban is. Amen. Énekeljük ráfelelő éneként a 446. énekünk első versszakát, 446. dicséretünk első versszakát, melyet a 23. Zsoltár dallamára éneklünk. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te békítő Isten vagy, aki megbékíted a világot önmagaddal és velünk. Köszönjük, hogy bennünket is békeköveteknek szánsz, és nem a világ haragosainak. Hogy ránk jó hírt és nem hadüzenetet bízol, legyen az a feladatunk a családban, munkahelyen, kisebb és nagyobb közösségben, vagy a társam egészében. Hogy ezáltal a békesség által van szabad utunk, és szabad útja, ahogy az ige mondja mindenkinek az Atyához. Engedd, Urunk, hogy meglátszódjék az életünkön ennek az öröme, ez a bizonyosság, ez az élő reménység. Hadd tudjunk mindvégig hitben járni, mint akik valóban nem a láthatókra, hanem a láthatanokra nézünk. Könyörgünk, Urunk, éppen ezért a bármilyen módon nélkülözőkért, a hiányt szenvedőkért, akiknek a nyomorúságán mi enyhíthettünk volna, és még eddig talán nem tettük. Indíts bennünket szent lelked által, át ezeken a hidakon, legyenek azok bármilyen jellegű árkok felett átívelőek. Adj nekünk irgalmas szívet, irgalmas szemet, és segítségre mindig kész kezeket. Urunk, éppen ezért ebben a bizalomban szólítunk meg téged a betegeinkért. Mindazokért, akik most küszködnek, akiknek valami valahogyan fáj, amit nehéz viselni. És tudjuk, hogy te vagy az, aki a terheket könnyíted, és te vagy az, akiben a gyógyulásunk igazából, ahonnan várhatjuk a gyógyulásunkat. És téged kérünk, Urunk, a gyászolókért is, a nehéz szívvel, a temetőben megállókért, akik most nagy hiányt és nagy veszteséget élnek meg. Tudjuk, Urunk, hogy te vagy az, aki mindenkor, minden pillanatban, minden nehézség órájában ott állsz mellettünk, és támogatsz bennünket. És Urunk, most imádkozunk a gyülekezet küldöttségéért is, akik most a gyülekezet köszöntését viszik a testvérgyülekezetbe. Te add az ő utuknak az áldásos jellegét, és te hozz vissza őket biztonságban. Így kérünk téged, ami Urunk Jézus Krisztus által, áldj meg bennünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután lesz a kisifi. Kisifi, és utána pedig a nagyifi, illetve egy időben a kisifi és a nagyifi. Várjuk a fiatalokat. Kedden 9:30-kor babamama kör, este 6 órakor bibliaóra lesz. Szerdán nyugdíjas bibliaóra, 10 órakor házi kör délután, csütörtökön az úgynevezett reggeli kör, és pénteken lesz a két konfirmációs alkalom, 3:30-kor és 4:45-kor. Szombaton továbbiakban még hittan, és délután az adventi női délután megszervezésére kerül sor. Vasárnap pedig persze Isten tiszteletre várunk mindenkit. A mai napon Fraskóné 6-os Katalin presbiter testvérünk olvasta az igét. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy az elmúlt héten temettük Üveges Vilmosné győri edőt Edit asszony testvérünket 91 éves korában. A vigasztaló igét a II. Korintusi levél 12. fejezetének 8. és 9. verse alapján hirdettük. Emiatt háromszor is kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő azt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által ér célba. Isten vigasztaló lelke legyen a gyászoló családdal. További hirdetésekkel meg átadom a szót Fórizs István presbiter testvérünknek.
A budafoki estéken múlt kedden vendégünk volt Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, aki a zsinat alelnöke, és ugyanakkor a Miskolci Lévai Református Iskola igazgatója. Bevezető előadást tartotta, milyen a jó református oktatás, és ki a felelős érte témában. Az előadást élénk beszélgetést követte. Várjuk az óvodánkba, iskolánkba való jelentkezéseket. November 29-én, tehát a jövő szombaton, délután 3:30 lesz a női adventi délután. Jelentkezni Rideg Erikánál lehet. Nem tudom, Erika itt van? Nincsen. Advent első vasárnapján, tehát már az egy hétre, november 30-án délután gyermekműsor lesz a templomunkban. Imádkozzunk a készülő gyerekekért. Nincs ide írva. Nincs még eldöntve. Tehát valószínűleg 4 órakor lesz, délután 4 órakor, jövő vasárnap délután. A gyülekezet küldöttsége most a hétvégén mezőponiti testvérgyülekezetünknek vitte el a bibliaolvasó kalauzokat. Gondoljunk imádságban ottani testvéreinkre. És mához 2 hétre, december 7-én pedig a vakmisszió küldöttségét látjuk vendégül itt az Isten tiszteleten. És hadd hívjam még fel a figyelmet arra, hogy december 9-én lesz a következő budafoki esték alkalom, ami egybe a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budafok Tétény csoportjának is az adventi alkalma. Gulyás Lajos református lelkipásztor mártíromsága címmel Erdős Kristóf doktorandusz, aki egyébként a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatala munkatársa, tart előadást, amit beszélgetés és tejázás követ. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, és akkor Isten tiszteletünk végén énekeljük a 323. dicséretünk első, illetve 5.-6. verszakát, tehát 323 első és 5.-6. verszaka, így kezdődik ez az énekünk, Dicsőség a magas mennyekben.
Gazgass és bír bennünket.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás békesség.